Egy év alatt csak nem 14%-kal nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagjövedelme Magyarországon, így az márciusban már elérte a 658 ezer forintot. A KSH adatai szerint a nettó átlagkereset 438 ezer forint volt. A részletekről Várkonyi Gyula kérdezte Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét.
Jelentős mértékben nőttek a keresetek Magyarországon, csaknem 14%-os volt az emelkedés márciusban az előző év azonos időszakához képest. Ez bruttó 658 ezer forintot jelentett, igen magas béremelkedésnek számít, és igen magas bérszintnek is számít. A rendszeres bruttó átlagkereset, tehát jutalom nélkül az 598 ezer forint, de itt is nagyon jelentős mértékű 14,9%-os emelkedésről beszélhetünk. Azt mondhatjuk, hogy márciusban is kitartott az ütem, és mind a vállalatoknak, mind a költségvetési szektornak nagyon jelentős mértékű bérkorrekciókat kellett végrehajtania, azután, hogy az infláció évtizedes csúcsokat döngetett Magyarországon tavaly.
Itt ugye bruttó összegekről beszélünk, átlagosan ez nettóban mit jelent?
Itt 450 ezer forint körüli értékről beszélhetünk az átlagbért tekintve, tehát elmondhatjuk, hogy itt is nagyon jelentős mértékű volt az emelkedés. A mediánbér esetében bruttó 510 ezer forintról beszélhetünk, ami nettóban egyébként 355 ezer forint körüli értéket jelent. Tehát ez az az összeg, ami sokkal inkább az átlagember a saját pénztárcáján érezhet, és az átlagember ennyit kap készhez.
Mely szektorokban nagyobb a változás, melyekben pedig kisebb?
Idén a költségvetési szektorban, a költségvetési szférában jelentősebbek alapvetően a béremelések, mint a vállalatoknál. Ez pedig azzal függ össze nagy részt, hogy az oktatásban régóta várt bérkorrekció az megtörtént, tehát az oktatásban 27%-os az átlagbérnek a növekedése, ez pedig jelentősen fölfelé húzza az egész költségvetési szektornak a béremelkedési ütemét. Jó, ez hozzátartozik egyébként az is, hogy az oktatásban hosszú éveken keresztül sokkal kisebb mértékű volt a béremelkedési ütem, mint az országos átlag. Ezért is az idei év talán egy fordulatot hoz, és valamelyest felzárkózhatnak ebben a szektorban dolgozók is az országos átlaghoz.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Nőtt a foglalkoztatás és csökkent a munkanélküliség Magyarországon az elmúlt hónapokhoz képest. A friss adatokról Várkonyi Gyula kérdezte Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét.
A foglalkoztatottaknak a száma az már 4.739.000 fő volt. Ez több mint 40 ezres növekedés az egy évvel korábbihoz képest, tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy a foglalkoztatás az elmúlt hónapokhoz képest is növekedett, ahogy a gazdaság kilábalt a recesszióból, és mindeközben a munkanélküliségi ráta is mérséklődött február és április között. 4,5%-os volt ebben a három hónapban átlagosan a munkanélküliség, a KSH-nak a becslése alapján, ha csak az áprilisi hónapot nézzük, akkor pedig 4,4%-os volt a ráta. Ez egy kedvező fejlemény ahhoz képest, hogy az év elején még 4,6-4,7%-os munkanélküliségi rátákat láthattunk. Ez egyébként már egy olyan magas munkanélküliségi szint volt, amit utoljára a COVID-válságban tapasztalhattunk. Ehhez képest az elmúlt hónapokban látott mérséklődés a munkanélküliségi rátában mindenképpen egy kedvező folyamatot jelez.
Sok éven át a közmunkaprogram szívta fel a munkaerőt, viszont az utóbbi években már azt tapasztaltuk, hogy nem találnak munkaerőt Magyarországon, és ezért akár harmadik országból is várnak dolgozókat Magyarországra. Ezek a folyamatok hogy alakultak?
Így van, gyakorlatilag a közfoglalkoztatottaknak a száma az már elég alacsony szintre csökkent. 60 ezer fő körül alakul a közmunkásoknak a száma. Emlékszünk, még 8-10 évvel ezelőtt háromszor ennyi közfoglalkoztatott volt Magyarországon. Akik jelenleg közmunkások, azok már valószínűleg nem tudnak elhelyezkedni a vállalati szektorban. Itt már minden bizonnyal képességek, készségbeli problémák és hiányok vannak, illetve ott olyan problémák is felmerülnek, hogy ahol éppen a közfoglalkoztatottak laknak, ott ugye helyben nincsen megfelelő vagy rendelkezésre álló munkahely, és azt tudjuk, hogy a társadalmi mobilitás Magyarországon pedig igencsak nehézkes. Ezért is a vállalatok elkezdtek a külföldi harmadik országbeli dolgozók felé nézni. Ezt egyébként szabályozási, környezeti lehetőségek is megkönnyítették, tehát most már bizonyos országokból könnyebb külföldi dolgozókat behozni. Az elmúlt időszakban 100 000 főre emelkedett egyébként a külföldi dolgozók létszáma Magyarországon. Az elmúlt néhány évben láttuk alapvetően ennek a felfutását, ahogy a munkaerőhiány egyre súlyosabbá vált Magyarországon, és alapvetően a cégek nem igazán találtak megfelelő vagy megfelelően képzett dolgozókat Magyarországon, és így fordultak alapvetően a harmadik országbeli dolgozók felé, hiszen ők azok, akiknek megéri, hogy eljöjjenek Magyarországra, és a hazájukhoz képest egy magasabb bérszinten tudjanak dolgozni itt nálunk.
A legfrissebb, illetve az elmúlt időszak KSH adatait összevetve, milyen trendek várhatóak az év végéig, illetve a következő esztendőben?
Azt látjuk, hogy a legnehezebb időszak már mögöttünk van, tehát a munkanélküliségi rátának a csúcsa az már az idei év elején megtörtént, és ehhez képest elkezdtek javulni a folyamatok. A következő hónapokban, ahogy a gazdaság is élénkül, úgy növekedhet majd a foglalkoztatottaknak a száma, és szépen lassan csökkenhet a munkanélküliség. Azt érdemes látni, hogy a munkaerőpiac egy mindig egy kicsit késve követi a gazdasági helyzetnek a javulását. A GDP az már az idei év első negyedévében növekedésnek indult, ez egy biztató jel, és a következő negyedéveiben a GDP növekedés tovább gyorsulhat, ennek köszönhetően pedig a foglalkoztatás is tovább emelkedhet.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Néhány koppintással bármikor ellenőrizhetőek a foglalkoztatási adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatal új applikációjának segítségével. Idén májustól pedig már úgynevezett push üzenetet is küld az alkalmazás akkor, ha változik egy-egy adózó biztosítotti jogviszonya, vagyis a felhasználók azonnal megtudhatják például azt, hogyha a munkáltatójuk nem jelentette be őket, mondta az Inforádiónak a NAV szóvivője. Kis Péter Andrást kérdeztem.
Az első és legfontosabb, hogy le kell tölteni a NAV mobil applikációját valamelyik webáruházból, a foglalkoztatási adatok pedig bármikor néhány koppintással ellenőrizhetők a NAV-nak a mobil applikációjában. Sőt, májustól most van egy új szolgáltatásunk, ezek a push üzenetek, méghozzá, hogyha valakinek a biztosított jogbiztonyában változás történik, akár mondjuk a munkáltatója közös megegyezéssel, akár egy oldalúan módosította azokat, a foglalkoztatási feltételeit, akkor fog kapni automatikusan egy üzenetet ebből az applikációból. Ez természetesen egyébként változtatható, tehát a értesítés az automatikus, az új verzióban, ha valaki most tölti le például a NAV mobilt, de természetesen ez változtatható, azaz bármikor letiltható és újra engedélyezhető.
Tehát például arról is üzenetet kaphat egy felhasználó, aki letöltötte ezt az applikációt, hogy mondjuk be van-e jelentve, vagy a bejelentésében történt változás, hogy fizetik-e utána a TB-t?
Az app automatikus üzenetet küld, hogyha biztosítási jogviszonyban akár új bejelentés történik, változásról, törlésről, vagy szünetelésről és zárásról is. Nem jön értesítés például önfoglalkoztatás esetén, illetve akkor sem, hogy mondjuk a felhasználó egyébként letiltotta ezt a funkciót a NAV mobilnak. Emellett egyébként a NAV mobilban rengeteg más hasznos funkció is benne van, például lekérdezhető vele a adószámla, egyszerűen befizethető a gépjárműadó, ellenőrizhetők az üzleti partnereknek az adatai, illetve emellett még kalkulátorral, adatbázissal is támogatja az adózást.
Visszatérve picikét a foglalkoztatási adatokkal kapcsolatos információra. Itt a letiltás, illetve az engedélyezés funkció az a foglalkoztató számára lehetőség? Tehát, hogy így mondjam, így szerezhet kiskaput az alól, hogy az adózó ne kapjon értesítést ilyen aktuális adatokról, vagy pedig ez az adózó számára egy lehetőség?
A munkavállaló számára, az ügyfél számára, aki letölti mi applikációnkat, és a saját ügyfélkapus azonosításával lép be, akkor saját adatait látja, méghozzá azt, hogy őt hogyan jelentették be. Az élő jogviszonyok, tehát a mostani jogviszonyok, legegyszerűbben a NAV-mobil foglalkoztatási adatok menüpontjában nézhető meg, a már lezárt jogviszonyok pedig a NAV ügyfél portájáról érhetők el.
Kis Péter Andrást, a NAV szóvívőjét hallották. Az OTP nyugdíjpénztári tagok átlag életkora 39 év, de a legfiatalabb pénztári tag még csak 17 éves, mondta az Inforádiónak az OTP nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. Budai József kiemelte, érdemes minél hamarabb, havonta akár már egy kisebb összeggel is megkezdeni a rendszeres nyugdíj célú megtakarítás elindítását.
Az OTP nyugdíjpénztár esetében a tagok átlagos életkora 39 év, de a statisztikáink alapján megállapítható, hogy ez egy folyamatosan fiatalodó átlagos ügyfél életkor. Az első időszak az nagyon fontos, tehát azt javasoljuk, hogy érdemes minél fiatalabban megkezdeni már a megtakarítást. Most például a legfiatalabb új belépőink 17 esztendősek.
Körülbelül mennyit kell félretenni annak érdekében, hogy aztán, hogyha nyugdíjas lesz, akkor egy megfelelő összege ki tudja egészíteni a nyugdíját, és mi tanácsolható hány éves kortól?
Érdemes minél korábban, tehát ahogy az imént említettem, 16-17 éves kortól is akár már megkezdeni szülői segítséggel, vagy már ha valaki akár zseppénzt kap, vagy nyári munkát végez, akkor rendszeres megtakarítást tud tenni, és így nyugdíj megtakarítást elindítani. 8000 forintos havi összeggel elindítható a megtakarítás, a nyugdíj megtakarítás, de hogyha egy 20000 forintot szánnak a családok, vagy például a gyermekük jövőjére, akkor az OTP nyugdíjpénztárnál 20 év múlva több mint 9 millió forint gyűlik össze, ez használható fel később majd a nyugdíj célok megvalósítására.
De mégis azért egy átlag embernek optimális esetben a 40-es évei közepén jut eszébe az, hogy elgondolkodjon arról, hogy mennyi lesz majd a nyugdíja. Hogyha valaki mondjuk 45 évesen kezd el takarékoskodni nyugdíj céllal, akkor mennyit érdemes félretennie havonta?
Az átlagos életkor a belépőinket tekintve 39 év, de ha valaki később akár 39 éves korát, vagy azt követően kezdi meg a megtakarítást, akkor is tulajdonképpen a lehetőségeihez mérten érdemes minél többet nyugdíj megtakarításra fordítani. Ugye akár 150 ezer forintos éves adókedvezmény is gyarapíthatja a nyugdíj megtakarításokat, és az ügyfelek portfóliók közül választhatnak, amelyekbe befektetik a nyugdíj megtakarítást, tehát mindenkinek személyre szabottan tudunk tanácsot adni abba, hogy minimum 8 ezer forintos havi megtakarítástól a céljaihoz igazodva milyen nyugdíj megtakarítása a legelőnyösebb számára.
Az OTP Bank végzett legutóbb egy kutatást is, ez a 2023-as pulzus kutatások. Ebből az derül ki, hogy azért a szülők sem mindig tudatosak, tehát nem igazán kapnak a gyermekek jó inspirációt annak érdekében, hogy előtakarékoskodjanak. Milyen adatok vannak arra vonatkozóan, hogy a szülők mennyire vannak a szükséges pénzügyi ismeretek birtokában?
Az OTP Bank legutóbbi 2023-as pulzus kutatásából az derült ki, hogy a szülők több mint 60%-a számára nehézséget jelent, hogy a gyermekekkel pénzügyi tudatosságát fejlesztse, mert saját maguk is kevés pénzügyi ismerettel rendelkeznek, ezért tartjuk fontosnak azt, hogy különböző videókkal és támogatóanyagokkal segítsük a pénzügyi edukációnak az erősítését, illetve hogy mintapéldákkal és kalkulátorokkal fejlesztjük a nyugdíj megtakarítással kapcsolatos tudását akár a szülőknek, akár pedig az érdeklődőknek. A gyermekekről van szó, gyermekeknek vagy bárkinek, aki idősebb korban szeretne nyugdíj megtakarítást indítani.
Budai Józsefet, az OTP nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját hallották. Két üzemet vásárolt fel Magyarországon a romániai székhelyű Teraplast. Az erdélyi cég az Európai Unió keleti régiójának legnagyobb műanyagfeldolgozó vállalataként már eddig is részt vett itthon műanyag csőrendszerek értékesítésében. A terjeszkedésről és a magyarországi tervekről Vajda Lászlót, a Teraplast fejlesztési igazgatóját, a magyarországi operáció vezetőjét kérdeztem.
Van egy csőgyár Fertőszent Miklóson a nyugati határon, és van egy fröccsöntött terméket gyártó fröccsüzemünk Nagykanizsán, ezzel az új akvizícióval ezt a két termelőegységet is a csoportba fogjuk most integrálni. Erről szól az elkövetkező néhány hét, néhány hónap tevékenysége, és reméljük, hogy hát minden, ahogy azt elképzeltük, legalábbis minden zökkenőmentesen fog működni, ugyanis profilban, úgy, ahogy eddig is műanyaggal foglalkoztunk, ezek a cégek is műanyagfeldolgozással foglalkoznak, illenek a profilba, az integrációról pedig majd a későbbiekben a kollégákkal, az új kollégákkal fogunk sokat projektelni, de nagy optimizmussal nézünk ennek a két cégnek a jövőjével kapcsolatban, a magyar és az osztrák és a külföldi piacokra egyaránt, ugyanis mindkét cég, amelyik most a Teraplast csoportba került, mondjuk úgy exportorientált, mindkét cégnek a vevői többsége nyugat európai piacokon vannak, ami azt jelenti, hogy mi ezt a szinergiát ki szeretnénk használni, bővíteni szeretnénk az exportjainkat, az anyavállalat részéről is ugyanezekre a piacokra, de a magyarországi jelenlétünket is szeretnénk növelni.
Önök ugye Besztercei székhelyű cégként működnek, és a román tőzsdén is jelen vannak. A kelet-európai régióban, tehát az Európai Unió keleti régiójában a legnagyobb műanyag feldolgozó vállalatnak számítanak. Mit állítanak elő, és milyen lehetőséget látnak a magyar piacban?
A Teraplast elsősorban a piacon a csövek és a PVC-ből készült granulátumok területén piacvezető. Mi PVC, polietilén, polipropilén csőrendszereket, ivóvíz, gáz, csatorna rendszerekhez gyártunk idomokat, csöveket. Minket elsősorban erről ismernek, ugyanakkor óriási kapacitásokat állítunk hadrendbe PVC granulátumgyártáshoz, ami a kábelgyártóknak, meg más műanyagfeldolgozóknak az alapanyaga. Viszont az egyik legfontosabb tevékenységünk, amelyik az elmúlt években profilunkba illő, viszont teljesen új tevékenység, az a műanyagfeldolgozás, a hulladékműanyagfeldolgozás. Cégünk több 10 000 tonna hulladékból készült granulátumot használ fel, vagy értékesít, és mi ebből a szempontból óriási potenciált látunk a Fertőszent Miklósi Politech vállalatban, mert ők viszont olyan termékeket gyártanak nyugat-európai piacokra, ami újrafeldolgozott műanyagból készül. A mainál sokkal több piacról, hulladékból, előállított alapanyagból akarunk kábelvédőcsöveket, csatornacsöveket, ilyen típusú termékeket gyártani, mert abban hiszünk, hogy bár a reciklálás, ezt a szót, most bocsánat, hogy nem találtam rá magyar megfelelőt, az egy drága folyamat, nem a legprofitábilisabb folyamat, viszont hisszük, hogy ez meg fog változni, hiszen azt látjuk, hogy a piacon egyre több hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan termékeket építsenek be, még az autóiparban is, amelyeknek, ha lehet, akkor újrahasznosított anyag is legyen az alapanyaga, nem csak natur alapanyag. Ezt szeretnénk tovább vinni, Magyarországon is ezt szeretnénk tovább fejleszteni, és meg szeretnénk tartani ennek a két cégnek a jelenlegi profilját, úgy, hogy továbbra is exportorientált vállalatok legyenek.
Milyen magyarországi cégekkel állnak kapcsolatban?
Nagyon ismert és komoly közmű építő cégek közül, hát mondhatok néhányat, Mészáros és Mészáros Kft.-vel már régóta együtt dolgozunk, és voltak nagyon szép és fontos nagyértékű projektjeink közösen, de együttműködünk a Békésdrénnel, ivóvíz, szennyvíz, vagy ipari vízes rendszerekben, öntözési projektekben, Romániában gyártott termékeket emeddig is exportáltunk Magyarországra, szerintem mindenki megelégedésére, ezt folytatni kívánjuk, és én azt hiszem, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy most, hogy már gyártóbázissal is rendelkezünk Magyarországon, ott is el tudjunk érni növekedést.
Vajda Lászlót, a Teraplast fejlesztési igazgatóját, a magyarországi operáció vezetőjét hallották.